Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, péntek van, fintech világa, Szuppán Marci van itt a Peak-től. Nem megyünk nagyon sokat, most nem megyünk másik földrészre, nem megyünk a világ másik végére, hogy unikornist találjunk, fintech unikornist, vagy új neobankot, ugye most csak a sógorokig utazunk.
Igen, egy nagyon jó példával jár előttünk Ausztria.
Mintaország.
Sok tekintetben mintaország, sok tekintetben meg nem egyébként. Ebben mindenképpen. Ugye Bitpandáról van szó, megírtuk a fintech.hu-n is egyébként. Talán a múlt héten, hogy többször összte az értékét ez a kriptokereskedelemmel foglalkozó cég, vagyis tulajdonképpen ez egyáltalán nem igaz, amit mondtam, mert kriptokereskedelemmel kezdtek el foglalkozni néhány évvel ezelőtt. Mára egy teljes körű, gyakorlatilag neobanki szolgáltatás nyújtanak. Persze kriptokereskedési fókusszal, meg úgy az emberek fejében ebben a tárolóban van, de tulajdonképpen, hogyha akarom, és nem akarok kriptót venni, de akarok neobanknál számlát, kártyát, tranzakciókat bonyolítani, meg ügyfellé válni, akkor erre a Bitpanda egy tökéletes alternatíva. És akkor itt mondtad az unikornis, meg mondtuk ezt az unikornis státuszt, ugye az 1 milliárd dolláros piaci érték elérését jelenti. Ezt elérték már egyébként tavasszal egy tőkebevonásnál. A tőkebevonással erről is, hogyha jól emlékszem, akkor hírt adtunk. Itt,
ez is PayPal, hogyha...
Itt egy, így van, három nagy tőkebevonási körük volt, több volt egyébként, de a három, ami volt seed, meg pre-seed tőkebevonási körük is, de ABC sorozatú tőkebevonási körük volt eddig. A B sorozatú volt idén tavasszal, de már az A sorozatot is egyébként a PayPal alapító, egyik PayPal maffia tag Peter Thiel Valar Ventures-e vezette. Nem ő volt az alapító, de valószínűleg adott volna ide más is pénzt. Mondhatjuk, hogy a PayPal maffia behálózta a Bitpandát is. PayPal maffia már az osztrákoknál.
Ez megint egy jó állatorvosi ló, hogy az elmúlt hetekben itt a különböző kategóriákat lefestetted, meg a fintekek jövőképét felvázoltad, de lehetséges kifutásokat. Hát ez, amikor van egy jó ötlet, van egy jó termék, ugye 16 néhány fiatal összeáll bécsi központtal, és akkor kitalálják, hogy bitcoinnal kéne kereskedni, ehhez kéne valami cuccot csinálni, és onnan már egy neobankot hozol létre 7 év alatt. Na, ez egy nagyon szép karriertörténet, nem meg olyan tipikus.
Abszolút egy nagyon jó iskola példája annak, hogy mi tud történni akkor, hogyha mind földrajzilag, mind szolgáltatás tekintetében valaki így belelő az űrbe, és vagy az üres térbe, vagy hogy akár ilyen közhelyeknél maradjunk a kék óceánba, és aztán az ott nagyot szól. Itt igazából annyi történt, nyilván rettenetesen sok munka is, és nagyon sok tehetség húzódik meg emögött, a sztori mögött, de azért a szolgáltatás palettát látva egyébként egy top 10%-ba tartozó felületről és felhasználói élményről van szó, tehát még a neobankok között is, meg a kripto kereskedelmi, illetve a tőzsdei kereskedelmi platformok között is kimagaslók, de maga a szolgáltatás, azért, hogyha itt visszagondolunk az elmúlt néhány évünkre, akkor ezért sok ilyen van. Sok kriptokereskedelmi platform van, sok helyen lehet részvényeket venni, de kevés az a cég, aki unikornissá vált, pláne egyébként kevés az a cég, és ez egyébként ez egy ilyen közép-kelet-európai betegség. Ez egy ilyen kicsit hitvita is egyébként a nem is a fintech, hanem a fintech körökben is, de startup körökben, hogy egy kicsit így bővítsem ezt a kört, hogy lehet-e ebből a, és most Ausztriát ide sorolnám, ebből a közép-kelet-európai széttagolt földrajzi régióból ilyen 5-7 10-15 milliós, 20 milliós országokból nagyra nőni, mert azért azt látjuk, hogy a legtöbb startup és a legtöbb fintech a saját hazájában kezdett el megerősödni, ott szerezte meg azt az alapügyfélbázist, amire aztán tudott már nagy tőkét bevonni.
És ha szerencséd van Kína, mert akkor 1 milliárd vagy 1 milliárd.
Na, erről beszélek, vagy, de egyébként, hogyha szerencséd van, akkor gondolj bele, csak Kína tényleg olyan ilyen giga szerencse vagy giga nagy. De egy Ausztria és egy Egyesült Királyság között is majdnem egy 10-szeres szorzó van.
Tehát handicapes.
Tehát abszolút handicapes. És ennek ellenére ők gyakorlatilag valahogy rögtön ki tudtak törni a nemzetközi piacra. Ez valószínűleg a kriptó piacnak a sajátosságai miatt is
jó,
van.
Tehát, jó hullámra ültek
föl. Jó hullámra ültek föl, nem volt még sok szolgáltató 5-7 évvel ezelőtt, amikor ezzel elindultak.
Akkor és fölfele ment.
Igen, és te elmondom neked, hogy most, hogyha itt megpróbálsz piszkálni ezzel, csak hogy adjak muníciót a kezedbe, amióta kirabolták a Binance account-ot, 50%-ot ment a piac, úgyhogy nem szeretnék beszélni a kripto árfolyamokra, mai napon. annyit tudok még ezt hozzáfűzni, hogy egyébként megnéztem sajnos tegnap este, és pluszban lenne a portfólió. De milyen jó sztori, nem? Befektetek kriptóba, bukik a piac, a bukott portfóliót ellopják, és utána egyébként onnantól kezdve csak fölfelé megy. Annyi, hogy megfogadtam, hogy innentől kezdve, amit be akarok fektetni, azt inkább eladományozom. Mert barátomnak meséltem ezt az egész sztorit tegnap, és mondta, hogy tulajdonképpen Marci, tök jó, mert egy csomó mindenből pénzt keresel, ez neked nem egy pénzkereseti. Te így költöd el a pénzedet.
Vagy fog fel tényleg adományként, ki tudja egyébként, hogy
lehet, hogy rászult,
lehet, hogy afrikai gyerekekhez jut végül ez a ebből szerzett haszon. Ezek a bitpandások itt az osztrákoknál adtak valamit ingyen az elején, hogy megint egy kicsit visszamenjünk oda, hogy lehet nagyra nőni hirtelen.
Na, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez egy új generáció, ha lehet ilyet mondani, ez egy új generáció a neobanki jelenségnek, akik kriptóval indulnak. Soha nem adják a kriptókereskedelmet ingyen. Az az izgalmas ebben a fordított logikában, hogy nem egy Revolut vagyok, ingyen kártyát adok, azzal gyűjtök be sok ügyfelet logikával szemben, hogy itt egy kriptókereskedelmi tevékenységgel indult ez az egész szolgáltatás, amit senki nem vár el, hogy ingyen legyen. Iszonyatos marzs, tehát ráadásul 7 évvel ezelőtt olyan marzsokkal dolgoztak, hogy simán az eladási és a vételi ár között ilyen 5% plusz, de akár 7-10%-os árfolyam különbségek is voltak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes adásvételen alsó hangon, hogyha a háttérszolgáltatónak a marzsát is levesszük, akkor 2-3-4%-ot meg tud keresni a szolgáltató, ami egy iszonyatos, brutális bevételi streamet jelent. Ettől független egyébként arról nincsenek hírek, hogy a Bitpanda is nyereséges vagy nem. Én egyébként el tudom képzelni, hogy ez...
Hiszem 3 millió ügyfél vagy?
3 millió ügyfél, igen. El tudom képzelni, hogy ez ilyen inkább nyereségbe hajló, de minimum plusz nullás tevékenység. És ami nagyon érdekes, ahogy az előbb elkalandoztunk, elkezdtem azt a gondolatmenetet, hogy ami a Bitpandában üdítő és szép és jó, és ami szerintem a sikerüknek, az eddigi sikerüknek az áloga mindenképpen, az, hogy nagyon innovatívan állnak ehhez az egész területhez. Most lehet mondani, hogy persze önmagában egy kriptokereskedési platformot összerakni, egy neobankot összerakni, az innovatív, de a Bitpanda volt az például, akiről azt hiszem, hogy fél évvel ezelőtt olyan felütésről, olyan apropóval beszélgettünk, hogy piacra dobtak egy olyan bankkártyát, egy olyan debitkártyát, ami mögé 50 különböző befektetési eszközosztályt kapcsoltak be magyarul. Úgy tudsz költeni a Bitpandás kártyáddal, hogyha akarsz. Hogyha akarsz, akkor simán ráteszed az eurót, ráutaltatod a fizetésedet, és akkor megvagy is költesz, és nem a Sparkasszés, vagy nem tudom, Raiffeisen-es osztrák számládról költesz, hanem a Bitpandásról. De ez az 50 eszközosztályt a kártya mögé csatolunk dolog, ez azt jelenti, hogy lehet te pénzed bitcoinban, aranyban, Ethereumban.
Ott azt akartam mondani, hogy a bitcointól az aranyig, ugye? Tehát, hogy milyen
sőt,
szép
hát a nagyon érdekes egyébként, hogy valaki ellátogat a Bitpandának a weboldalára, akkor nyilván a főbevételi forrásuk az a mai napig a kriptó, de van egy ilyen nagyon jó kis mini videó összepakolva a nyitó oldalon, ami így kéretlenül is elindul, és az első screen az egyébként nem kriptókról szól, hanem Tesla részvényről. Tehát, hogy vetkőzik le ezt a vonalat, és ez a bankkártya gyakorlatilag azt tudja, hogy te úgy tudsz költeni a befektetéseidből, most kérdés, hogy ez jó-e vagy nem, ez nem egy hitvita, ez egy ilyen személyes hozzáállás. Attól függ, hogy az ember hogy akar befektetni, és mi a, lehet, hogy nem is a befektetés a jó szó, hanem a konzervált értékeinkből úgy tudunk költeni, hogy ezt nem kell manuálisan visszaváltogatni forintra, dollárra, euróra, stb., hanem azt tudom mondani, hogy beállítok egy sorrendiséget, ezt az 50 eszközosztályt egy sorrendbe rendezem, és ugye bemegyek és vásárolok egy tévét a megfelelő üzletben 200 000 forintért, akkor, hogyha nekem van 150 000 forintom aranyban, az szerepel az első helyen, akkor ezt visszaváltja, utána megnézi, hogy mi van a második helyen,
tehát visszavált abból is. Annyit csipked le, hogy az neked ne fájjon, és jó legyen.
Gyakorlatilag, ami miatt azt mondom, hogy kérdés, hogy ez jó-e, mert az embereknek a fejében, én azt mondom, hogy ez egyértelműen jó, csak egy merőben új megközelítés, nem csak technológiailag, hanem egyáltalán a pénznek és az értéktárolásnak az elmélete tekintetében. Az emberek úgy vannak vele, hogy azt a pénzt, minimum azt a pénzt, ugye Magyarországon mindig jönnek ezek a statisztikák, hogy hány millió forintot tart egy átlag magyar a pármetszihában, tehát nálunk ez sokkal rosszabb. Egy csomó pénzt tartunk kész pénzben vagy számla pénzben, ami inflálódik, gyakorlatilag napról napra veszítjük el a pénzünknek az értékét.
Van, aki gyorsabban, van, aki gyorsabban.
Hol jobban, hol kevésbé, igen. És a befektetések, azok pedig elméletileg, most nyilván, ha hosszú távon nézzük, akkor így is van, azok az értékmegőrzést és az extra keresetet szolgálják. És a Bitpanda azt hozta el ezzel a termékével, hogy 0 forintot kell inflálódó készpénzben vagy számlapénzben tartanunk, mindent tarthatunk befektetésben. Nyilván a rövid távúsága, vagy csak a hektikussága ennek egy kérdés.
De olvad is, de olvadhat is. Pont, tehát éjjéket.
Így van.
Tehát itt nincs most már trezor, nincs most már kulcs, nincs most már a fejemben egy gát.
Így van.
Mert az az aranytöm, vagy az a bitcoin halmaz, az csipegethető 3 kiló
valós, kenyér, meg valós időben helyre. Likvidálható.
Így van.
Így van.
Hát így, ez milyen elegánsan mondtad, igen.
Tehát, hogy ez nem csak egy technológia, technológiailag is egy nagyon komoly vívmány egyébként, hogy ők ott real-time-ban,
amikor... De egy gondolati átrendezés.
De egy abszolút, abszolút. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes...
Ez mint a BNP-e, hasonló.
Átállít egy jól bevett megszokást. Így van. Ami nagyon izgalmas még, és amit itt értettem, az innováció és az extra innováció alatt, az, hogy szolgáltatnak gyakorlatilag mindent API alapon, de hogyha te vállalati vagy kisvállalati ügyfél vagy, akkor rá tudsz fejleszteni ezekre, tehát gyakorlatilag be tudod csatornázni a saját mobil applikációdba, saját IT rendszeredbe, és az egész megoldásukat kínálják white label-ösíthető formában, és ez megint egy merőben új lépés. Eddig a piacon azt láttuk, hogy vannak azok, akik B2B white label szolgáltatók, és azt mondják, hogy köszönöm, én nem akarok ügyfelet, nem akarok 3 millió ügyfelet, hagyjatok békén, én egy vállalati kiszolgálásra rendezkedtem be, megcsináltam az infrastruktúrát, és hogyha te meg akarod csinálni a saját Bitpandádat, saját Revolutodat, saját akármidet, saját neobankodat, akkor ide tudsz jönni hozzám, és gyakorlatilag minimális szaktudással, pénzügyi licenc nélkül össze tudod rakni, mert én mindent adok a háttérből. Vagy látjuk azokat, akik megcsinálják a saját neobankjukat, és nekik meg kell a 3 millió ügyfél, meg az 5 millió, meg a stb. És a gondolati, megint csak a gondolati átrendeződés ilyen üzleti stratégia szinten ott van a Bitpandánál, hogy ami miatt ez a két üzleti modell nehezen fér meg egy brand alatt, vagy nehezen, azt gondoltuk, ha ezt gondolhatjuk, hogy nehezen fér meg egy brand alatt, de az, hogy gyakorlatilag, ha fölépítesz egy baromi jó szolgáltatást lakossági vagy végfelhasználóknak, és utána azt white label-ösíted, akkor gyakorlatilag azt mondod, hogy gyertek, és adok ahhoz infrastruktúrát, hogy megcsináljátok a konkurenciámat. Ez egy kicsit ilyen nagyképű. Mondhatnánk egyik oldal, hogy buta mondás, de valószínűleg a Bitpandánál inkább egy kicsit ilyen extra magabiztos, bátor, nagyképű mondás, hogy azt mondják, hogy igen, egyébként nekünk van 3 millió ügyfelünk, jövőre lesz majd 6, meg 8, stb. De egyébként nem biztos, hogy mindenkinek ez a fekete-fehér logó tetszik, meg ez a fekete nagy B-betűs kártya tetszik, lehet, hogy valakinek a rózsaszín tetszik, vagy a sárga tetszik, stb. Gyertek és csináljátok meg. Mi azon is keresünk egy keveset, kevesebbet, mint a sajátunkon, de ahhoz nem kell marketingelnünk, nem kell szélszelünk, nem kell ügyfélszolgáltatót biztosítanunk. Tehát ami a lényeg, hogy a Bitpanda a végfelhasználók kiszolgálása mellett intézményeknek is szolgáltatja teljes struktúráját white label-ben, ami szerintem megint csak ez én üzleti stratégiailag egy gondolati átrendeződés.
Na, akkor most beszéljünk a te stratégiádról. Bővül a peak.
Bővül folyamatosan. Az első fél évében a tervezési szakasz zajlott, de az idei évnek az egyik célkitűzése, hogy ezt a mini média portfóliónkat, ami a fintech.hu-ból és a Fintech Világa Rádió műsorból el ezt bővítsük. Ezt most a második fél évben válik majd kézzel foghatóvá. Egyrészt, hogy spoilerezzek, ilyen egy percre előre jön két új rádióműsorunk. Jön egyébként más is idén, érkezik egy Fintech Sparks névre keresztelt termék. Ez egy havi kiadvány lesz, nem elemzésnek hívnám, hanem kiadványnak. Az lesz a logikája, hogy minden hónapban, az idei évben egyébként 2 ilyet tervezünk kísérleti jelleggel piacra dobni, és jövőre majd ráállunk arra, hogy minden hónapban, tehát a 12 darabot az év folyamán. Ez egy ilyen 10-15-20 oldalas, tehát egy ilyen nagyjából 1 óra alatt elfogyasztható anyag lesz, sok infografikával, és logikája az lesz, hogy egy-egy mainstream fintech témát kiemelünk, és azt nagyon sok irányból körbejárjuk. Nem hiszem, hogy akkora meglepetés, de az idei első témánk az a PayPal Mafia lesz, a második témánk az a Wirecard botrány lesz, tehát így kell elképzelni, ez kifejezetten nem a nagyon szakavatott közönségnek szól, hanem inkább azoknak szól, akik érdeklődnek jó érzéssel, jó ízléssel a fintech iránt, akik például a mi hallgatóink, és szívesen körbejárnának, akár egy-egy ilyen műsornál még mélyebben több embert megszólaltatva egy-egy témát. Itt pszichológust fogunk, politikai elemzőt megszólaltatni, tőzsdei elemzőt megszólaltatni, viselkedés közgazdászt, nyilván mi is írunk bele, infografikákkal töltjük tele. Tehát érkezik a Fintech Sparks, átrendeződik a fintech.hu egyébként, valahogy a következő, erre nem akarok vállalást tenni, mert itt ez egy sok szereplős dolog, de természetesen a régi cikkek is elérhető lesznek. teljesen újra struktúráljuk az egész oldalt, sokkal jobban modulokra bontjuk, témákra bontjuk, és célzottan minden héten meg lesz, hogy melyik nap milyen témában érkezik cikk. A cikkek számát is bővítjük egyébként, most napi 2-ről ilyen 3-5 közé, és akkor a rádióműsorok. Indulunk jövő héten, ezek szerda délelőtti műsorok lesznek, természetesen ez az alap már 6. évét taposó fintech világa megmaradt péntekenként. Szerda délelőttönként indulunk 2 ennél rövidebb műsorral, egyenként rövidebb műsorral, ezek ilyen 12 perc per műsor hosszúságúak lesznek. Az egyik új műsorunknak a témája a blockchain és kriptó piac. Kifejezetten nem a hír szolgáltatásra és árfolyamok szolgáltatására és elemzésekre fogunk rámenni. Úgy tudom egyébként, ennek tök nagyon örülök, de hogy a Trend FM-en indul egy ilyen műsor is, nem a mi gondozásunkban. Tehát a blockchain percekkel érkezünk, ahol a blockchain és kriptovilágnak az érdekességeiről edukatív jellegű megközelítésben fogunk beszélgetni. A másik pedig a zöld pénzügyi percek. Úgy született meg a gondolat, hogy legyen 2 ilyen, vagy egy-egy új ilyen műsor, hogy azt láttam, hogy nagyon sok általános hír van a fintech piacon, de ezt a 2 témát ki lehet úgy emelni, hogy igazán minden héten lehet beszélni róluk. És az elmúlt időben azért is hanyagoltuk ezeket a témákat itt a pénteki műsorban, mert
gyűjtötted a muníciót.
Gyűjtöttük a muníciót, igen. Nagyon izgalmas témákkal jövünk, itt nem fogok spoilerezni, de egyébként megvan egy fél évre előre minden téma. Természetesen, hogyha valami aktualitás lesz, akkor azzal elején, végén pár percet foglalkozunk. Tehát a zöld pénzügyi percekben pedig a fenntarthatósági pénzügyi termékekkel fogunk foglalkozni, és ami ennek a műsornak az érdekessége, hogy végül is volt egy ilyen belső, nem is mondom, hogy vitánk egyébként, mert nagyon könnyen meggyőzhető voltam, de azt mondom, hogy ez most ilyen 60-70%-ban lesz kor pénzügyi és fintech téma, és a maradék az pedig be fogunk illeszteni ilyen általános fenntarthatósági témákat. Egyet mégiscsak spoilerezek, mert ez egy baromi jó téma lesz. Lesz egy ilyen adásunk, ahol ebben a pár percben arról fogunk beszélgetni egy nagy olajtársaságnak a világszintű, de magyar vezetőjével, hogy lehet-e zöld egy olajkút. Szóval ilyen témákat is bele fogunk illeszteni, de természetesen egyébként...
És nem csak a festése,
így van.
Már most is van.
De azért természetesen mondjuk egy hónapban 4-4 és félből minimum 3 adás az fintech célzatú meg központú lesz, és akkor egyet minden hónapban szentelünk majd egyéb témáknak. Annyi, ami fontos még, hogy ez a 2 téma, ez külön topikként elindul a fintech.hu-n is, ahogy az átrendeződés megtörtént, és ott a műsorok témájánál bővebben fogunk ezekkel a témákkal foglalkozni, meg odaérkeznek majd természetesen hírt szinten az aktualitások is.
Oké, szóval akkor fintech világ a blockchain percek, és fintech világ a zöld pénz, ugye percek szerdánként.
Szerdánként, igen.
Szuppán Márton Pikk, köszönöm szépen, jövő héten fintech világ, az érdekességek, az információk, a hírek a fintech.hu-n.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.